Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 18. fejezet 9. versétől kezdve a következőképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Ennek a mai istentiszteletnek, mint minden istentiszteletnek nagy tétje van, ennek a mainak az, hogy megigazulva megyünk haza, vagy pedig megalázva, vagy másik irányból megfogalmazva, önmagunkat felmagasztalva, vagy pedig Isten által megalázva. De sokkal nehezebb ennél is ez a kérdés, hiszen nem elég csupán azt megfigyelni, hogy mit tesz ez a farizeus a templomban, és mit tesz a vámszedő, és miután látjuk, hogy Jézus a vámszedő mellett voksol, akkor azt csinálni testbeszédünkkel, tehát lehunni a szemünket, lehorgasztani a fejünket, bellünket verni a bűnbáttól, és azokat a szavakat mondani, hanem egészen másról van szó. Arról van szó, hogy belül mit élünk meg, mit érzünk át. Nem elég csupán eltanulni azt, hogy hogyan kell mondani, vagy mit kell csinálni, belül kell érezni. És akkor lehet, hogy másképpen fogjuk csinálni, lehet, hogy másképpen fogunk bűnt vallani, lehet, hogy másképpen jövünk a templomba és viselkedünk, van, aki csendesen, van, aki hangosabban, de hogyha az Isten iránt érzett szeretet vezet bennünket, akkor nem ez fog számítani, hogy kívülről látunk egymáson, hanem az, ami belül lát rajtunk az Isten. Nézzük meg először azt, hogy mi történik, mi az, ami azonos ennél a két embernél. Elmegy a két ember a templomba. Mondjuk most azt, hogy eljöttünk mi mindannyian itt a templomba. A hasonlóság ugyanaz mindannyiunknál, ugyanabba a templomba jöttünk. Ugyanaz a magatartás jellemző ránk. Hogyha bizonyos magatartás formák, szerepek felcserélődnek, akkor az azonnal feltűnik. Hát mondjuk, hogyha a kántor jön fel a szószékre, és mondjuk a lelkész vagy az orgonához, ahogy amúgy most történt mondjuk Pécelen, hogy én kántorizáltam, mert nem volt kántor, akkor az feltűnik. De nem lényeges. Nincsen lényegi különbség. Hogyha mondjuk felcseréljük a gondnoki padot, meg a lelkészi padot, fordítva ülünk le, számít az? Igazából nem számít. Hogyha felcserélnénk a sorrendet, és mondjuk a karzaton lévők ülnének ide, és a itt ülők felmennének, ahányan férnek a karzatra, számítana? Nem igazán. Mégis nekünk ezek a dolgok tűnnek fel. De nagyjából ugyanúgy jövünk be a templomba, ugyanúgy történnek a dolgok. Úrvacsorát veszünk, éneklünk. Ugyanaz a magatartás jellemző ránk, de mégis másképp tesszük. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nekem mindig ez volt a helyem, én mindig itt szeretnék ülni. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én nagyon szeretem ezt az éneket, a másik azt mondja, hogy én nem szeretem ezt az éneket, mert annyira nehéz énekelni. Valaki azt mondja, hogy de várom már azt, hogy vegyek úrvacsorát, a másik azt mondja, hogy jaj, hát most kénytelen vagyok úrvacsorát venni, mert hát most illik, hogy vegyek. Teljesen más a mögöttes szándék. Az érzelem. Valaki azt mondja, hogy de jó, hogy megint itt a vasárnap, és eljöhetek a templomba, és kifújhatom magamat, és Isten előtt megkönnyebbülhetek, és egy kicsit letehetem a hétköznapi terheket, és újult erővel indulhatok neki az előttem álló hétnek. A másik azt mondja, hogy hát most már illet, hogy eljöjjek, mert így is így történt. Más-más a belső átélésünk következtében a cselekvésünk mennyei minősítése. Attól függően, hogy milyen belső indítatásból cselekszünk. És éppen ezért, hogyha látjuk azt, hogy valaki hogyan énekel, hogyan viselkedik, hová ül, mit ejt le, stb. Ebből nem lehet messze menő következtetéseket levonni a belsőre vonatkozólag. Jézus azonban megteheti, hogy különbséget tegyen a farizeus és a vámszedő imádsága között, hiszen ő a belsőnket látja, vizsgálja. A farizeus imádsága alapvetően egy rendkívül vonzó imádság, hiszen egy hálaadó imádságról van szó. A leprásoknak a meggyógyításából látjuk, hogy ott hiányzott a hálaadás, legalábbis 9 leprásnál. Egy volt, aki visszament Jézushoz és hálát mondott. A farizeus azok közé tartozik, aki nem felejti el azt, hogy meg is köszönje, amit Istentől kapott. Köszönet mond Istennek, hogy nem ilyen és ilyen az élete, mint másoké, hogy ő bőjtöl, hogy tizedet ad, és így tovább. Mi a gond ezzel az imádsággal? Az, hogy az terül ki, hogy ő azért tartja magát igaznak, mert ezeket a dolgokat cselekedte. Emlékezzünk az oltár előtti ígére, a Pál apostol azt mondja, hogy ő még arra sem méltó, hogy apostolat neveztessen, mert Isten egyházát üldözte. Aztán köszönetet mond azért is Pál, hogy azért nagyon sokat tett, sőt, többet, mint az összes többi apostol, utána megtorpan, és azt mondja, de nem én, hanem az Istennek velem lévő kegyelme. Cselekedte mindezt. Ez a farizeus önmagát azért tartja igaznak, mert ezeket a cselekedeteket végrehajtotta. Nem arra használja fel a vallásos életben való előre haladását, jártasságát, hogy másoknak segítsen, mint ahogyan az sem, aki azt mondja, hogy én már gyermekkoromtól kezdve járok az Isten tiszteletre, ez meg mit akar, aki csak mondjuk 2 éve, vagy sokkal rövidebb ideje jár. Nem arra használja fel a vallási vagy lelki életben való jártasságát, épülését, hogy oda menjen hozzá és segítse, és a kérdéseire választ adjon, és közösséget gyakoroljon vele, hanem arra, hogy felvágjon vele, hogy én bizony már sokkal erőbb tartok, mint te. Na, ez a farizeusi magatartás. Miért kell emelnie magát? Azért, mert kicsinek látja önmagát. Kisebbségi érzés van benne, mondaná egy mai pszichológus. Miért hivatkozik arra, hogy ilyen és ilyen erkölcsösen élt? Miért hivatkozik arra, hogy ő talán az elváráson túl is, azt meghaladóan is részt vett a gyülekezet életében, azt meghaladóan vett részt a különböző munkákban, adakozott. Miért hivatkozik erre? Ha nem a gyülekezet előtt, akkor lehet, hogy éppen csak saját magában, vagy a családi körben. Azért, mert kicsinek érzi magát. Nem érzi, hogy kegyelem volt az, hogy szolgálhatott, hogy egyáltalán végezhette a munkáját, hogy ez nem azt jelenti, hogy ráhárult minden feladat, és micsoda nagy dolog, nagyszerű dolog, hogy ezeket Isten rábízta, elvégezhette, hanem úgy érzi, hogy ő volt az, aki a legtöbbet tette, és a többiek viszont nyomába sem érhetnek. Nem úgy tekint rá, hogy de jó, hogy szolgálhattam, és kéri azt, hogy tovább szolgálhasson, hogy tovább tehessen még Isten egy-két dolgot az életében, a gyülekezetében. A vámszedő már a testbeszédével is mást fejez ki, lesüti a szemét, távol áll meg, ez nem biztatás arra, hogy távol foglaljunk helyet, de mégis távol áll, mert bizonyos tartózkodás van benne, mert nem tudja, hogy Isten elfogadja-e, egyáltalán beléphet-e a templomba. Olyan emberről van szó, aki nem járatos a templomban. Lesüti a szemét, mellét veri a bűnbánat jeleképpen, és figyeljük meg, hogy nem kéri ki magának azt, ahogyan imádkozik a farizeus. Ez egy rendkívül figyelemre méltó. Bejön egy kereső ember a templomba, és meghallja, hogy egy farizeus őt kiimádkozza. És nem mondja azt, hogy én ide többé nem jövök, mert itt engem kiimádkoznak. Hanem mint egy tudomásul veszi, és azt mondja, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Nem mondja azt, hogy én nem jövök ide ebbe a templomba, mert itt annyi képmutató van, mint ez a farizeus is. Nem mondja azt sem, hogy hát igen, mi mindnyájan bűnösök vagyunk. Hiszen tudjuk, hogyha általánosítjuk a bűnösséget, akkor kevéssé éljük át, hogy mi valóban bűnösök vagyunk, és rászorulunk a kegyelemre. Ez olyan, mint amikor egy ember felbukik mondjuk egy forgalmas pesti piacon, ahol körülveszik vagy 50-en, akkor sokkal kevésbé érezzük azt, hogy nekünk kell oda menni és segíteni neki, hiszen ott van még 49. Megoszlik a felelősség. De hogyha mondjuk itt a templomkertben bukik fel valaki, amikor éppen csak egy valaki van ott mellette, az tudja mindjárt, hogy itt most nekem kell segíteni. Ugyanez van, hogyha azt mondjuk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, akkor igazat mondunk, de talán egyikünk sem veszi túl komolyan. De hogyha egyedül vagyunk, és azt mondjuk, hogy irgalmaz nekem bűnösnek, akkor sokkal inkább érzem a terhét, a súlyát ennek. Sokkal jobb azt mondani, hogy nekem bűnösnek kegyelmezni, mint arról beszélni, hogy hát nagy tartsán nagyon sok bűnös ember van, kegyelmezzél nekik. Elégedjünk meg azzal, hogy nekem, bűnösnek, kegyelmezzél, Istenem. A hazamenetellel, hiszen azt mondtam, hogy ez a kérdés, hogy hogyan megyünk majd haza, megigazulva vagy megaláztatva. A hazamenetellel kapcsolatban az a kérdés, hogy személyesen bűnösnek valljuk-e magunkat. És figyeljünk Jézusra, aki nem mondta azt, hogy igen, a többiek bűnösek, de én nem, hanem engedte, hogy egy sorba tegyék a bűnösökkel, és meghajon értünk. Hogy mi is bizonyosak lehessünk, hozzá mehetünk, szemlesütve, távol megállva, mellünket verve nem a dicsőségtől, hanem a bűnösség tudatától, és bűnbocsánatot kaphatunk. Mi az, amit tennünk kell? Mi az, ami megóvhat bennünket attól, hogy farizeusokká váljunk? Hiszen Talán nem árulok el semmi titkot, biztos, hogy nem én vagyok az első, aki ezt elmondom. Minket fenyeget leginkább az, hogy farizeusokká váljunk. Mindig a kor hívő, vallásos, megtért embereit veszélyezteti a legjobban az, hogy farizeusokká váljunk. Egyetemistáról olvastam, aki a közeli templomba ment el, egyszer csak úgy gondolta, hogy jó lenne bemenni, éppen istentisztelet volt, de úgy ment be, ahogyan volt, azaz nem öltözködött fel, pólóban, rövidnadlágban, és mezitláb. És hát persze, hátul fel voltak töltve a sorok, kellett neki előre jönni, nem tudott leülni, de hát elő is mindenhol foglalt volt a minden hely. Úgyhogy bejött, és itt valahol a középtájt a két pacsor között leült a földre. És persze mindenki kényelmetlenül érezte magát, és motorogtak az emberek, hogy most akkor mi van, most milyen helyzet ez, hogy bejön itt egy ember, aki nincsen megfelelően felöltözve, nem látja itt a férfiak, szépen hosszú ujjú ingben, hosszú nagrágban vannak, mezitláb jön és leül a földre, és egyszer csak egy idős bácsi, akinek a térd ízületei voltak gyulladásban, bottal nehezen felemelkedett a padból, szépen előre ment hozzá, és nagy fájdalma közepette leült mellé a földre. És azt gondolom, hogy erre a magatartásra van szükségünk, hogy ne váljunk farizeusokká, és nem mutogassunk, hogy hogy lehet, hogy ide jön ez, és ilyen, és olyan, és amolyan. Hanem fogni magunkat, odaülni mellé. Fogni magunkat, és kint elbeszélgetni vele. Hazakísérni. Legyünk találékonyak ebben, hogy hogyan lehet a másik mellé oda menni. Nem leírni, hanem leülni mellé. Hogyha meglátjuk, hogy bejön valaki úgy a templomba, hogy talán nem illik, ha meglátunk valakit, hogy egy bűnös bejön, akkor nem méltatlankodjunk, hanem segítsünk neki. És akkor talán mi sem leszünk farizeusokká, hanem Isten kegyelméből megigazult bűnösök lehetünk. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, oly sokszor felmagasztaljuk magunkat. Oly sokszor gondoljuk, hogy amit mi teszünk, senki más nem tudja megtenni. Oly sokszor éljük meg, minket senki nem tud helyettesíteni. És oly sokszor megtörténik, hogy azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy nem tudja őket senki sem pótolni, mégis pótlódnak. Urunk, őrizd meg bennünket önmagunk felmagasztalásától, és attól, hogy végképp meg kell, hogy alázzál bennünket. De köszönjük, hogyha megalázol minket, leszállítasz a magaslóról, bűnbánatra indítasz, és utána hirdeted nekünk a bűnbocsánatot, és ennek az öröme felemel bennünket, és te leszel, aki felmagasztal a Jézusért. Kérünk téged, hogy segíts meg abban, hogy mások mellé üljünk, vagy álljunk melléjük, és őrizd meg ezáltal, hogy farizeusokká legyünk, vagy azok maradjunk. Amen.